Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumában a 7. fejezet 36. versétől az 50. versig a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna, ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, ezt mondta neki. Simon, van valami mondandóm számodra. Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ágennánknak ezekben a hetekben az az összefoglaló mondani valója, hogy Isten hív bennünket, konkrétan a mai napnak pedig az a címe, hogy Isten hív, méghozzá a bűnösöket hívja. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Isten úgy hív bennünket, hogy össze akar gyűjteni, integrálni akar, önmagunkat is egészé akarja tenni, egészségessé testünket, testileg, lelkileg, szellemileg, és ugyanakkor egymással is integrálni szeretne, úgy, ahogyan a tyúkanyó összehívja, összegyűjti a kis csibéit. Persze az is elhangzott, hogy ez nem megy csak úgy, hiszen Jézus sírva mondja mindezt Jeruzsálem fölött, azt mondja, hogy nem akarjátok. Az elmúlt héten meghalt Michael Jackson, és az ő halál hírére rajongó tábor igencsak megrendült, és ugye szájra kell egy csomó találgatás, hogy hogyan is történt, mi történt vele, mik a halálnak a körülményei. Ugye vannak, akik tudni vélik azt, hogy a világsztár erős fájdalom csillapítókkal élt, talán lehet így is fogalmazni, visszaélt kémiai szerekkel. Az viszont bizonyos, hogy 350 millió dollár adósságot hagyott hátra, ami csak egy gyors számítást, egy átlagos életkort, egy átlagos keresetet számítva, egy normál halandónál ez egy 5 millió dollár, az, amit felélünk. Ebben benne van minden. Viszont úgy tűnik, hogy van, akinek ennek a 70-szerese kell, méghozzá kölcsönbe. Miközben a vagyona Lehet, hogy százszor, lehet, hogy több, mint százszor több, mint a miénk. Hogy azután halálra rettegje magát a hitelezők miatt, visszaéljen gyógyszerekkel, kémiai anyagokkal, halálra pusztítva a testét, és a lelke pedig eközben teljesen kiszolgáltatott, az emberek felé, és reménytelenül elveszett. Nem azért beszélek az ő haláláról, mert érdekelne azt, hogy pontosan hogyan halt meg. Nem azért beszélek róla, hogy hányszorosa vajon az ő vagyona pontosan a miénknek, vagy az ő adóssága hányszorosa a miénknek. Hiszen hiába lenne akkora vagyonunk, az nem mentene meg bennünket, úgy, ahogyan őt sem mentette meg. Inkább azért beszélek róla, mert ami vele történt, ami körülötte történik, az a beteg társadalmunknak egy tünete. Ő és sokan mások közöttünk is, sokan mások tünethordozók vagyunk, a társadalom pedig előhívja ezeket az embereket, akik úgy élnek, úgy halnak meg, mint ő. De Isten össze akar gyűjteni bennünket, Isten hívni akar bennünket. Itt és most ebben a történetben Jézus az Isten fia éppen egy hívő embernek a házába megy. Egy hívő ember hívja, hogy vele együtt vacsorázzon. A meghívó egy tekintélyes ember. Olyan, akiért sokan rajonganak, akit sokan becsülnek, a hitéért. És Jézus ezeket az embereket, akik ott vannak, azokat a hívőket, akik ott vannak, azt a bűnös nőt is, aki ott van, össze akarja gyűjteni, egészségessé akarja őket tenni. Nem csak Michael Jackson, hanem sokan vagyunk ennek a beteg társadalomnak úgy, mint tünete. Az az ember, akinek szüksége van arra, hogy hódolói, támogatói legyenek, az valahogyan úgy működik, mint a kistarcsai uszoda, aminek ugye nincsen tartó szerkezete, hanem a két réteg közé, a sátor két rétege közé fújják be a levegőt, és addig áll, amíg ez a levegő benne van, megtartja. Azok az emberek, akik ennyire függnek a rajongói tábortól, szintén addig tudnak működni, amíg van hódolói kör. A hódolói kör és a szupersztár ember egymást erősítik. Minél inkább hódolnak valakinek, minél inkább támogatnak valakit, annál inkább érzi magát nagynak, annál inkább érzi magát kiváltságosnak az az ember, akinek szüksége van erre a megerősítésre. Nem azért van szüksége az emberekre, mert érzelmileg kötődik hozzájuk, hanem azért, mert ez tartja benne a lelket. Erre használja fel az embereket, hogy tőlük visszajelzést kapjon, és ez az, ami megerősíti, úgy, mint a sátrat a két rétege közé befújt levegő. És kettős tragédia történik, mert az egyik ember azt hiszi, hogy ő a sztár, ő a mindenható, a másik pedig elkezdi imádni a nyomorultat, azt, aki a bűnben van, azt, aki tönkreteszi magát, ahelyett, hogy a mindenhatót és a megváltót imádná, és neki szentelné magát és mindenét. És ez rendkívül sokba kerül. Nagyon sokba kerül egy ember imádata, nagyon sok időbe, energiába és pénzbe. A másik, ezen kívül az csak egy apróság. Most van kialakulóban egy olyan lelki betegség, aminek az a neve, hogy ortorexia, magyarul a túlzott egészségre való törekvés. nem biztos, hogy benne van mondjuk ebben a betegségben az, aki törekszik az egészségre, de hogyha ez már megakadályozza a normális életvitelben, akkor már gyanakodhatunk. Csak egy-két példa, hogy lássuk, miről van szó. Valamikor, valamelyik nap sétálok a Paulus Centerben, elkapnak, megkérdezik, hogy szoktam-e vitamint szedni. Igen, mondom, ha meg vagyok fázva, akkor szoktam. Hány milligrammot? 60-at. Hát ez a napi szükséglete egy felnőtt embernek. Nem, ezret kell. 60 milligrammot Hitler adott a koncentrációs táborban, mondja az illető. Hát nem hiszem, hogy adott. De azt tudom, hogyha valaki huzamosabb ideig, nem csak betegsége idején szed túl sok vitamint, annak komoly mellékhatásai vannak. Erről egy orvost érdemes lenne megkérdezni. Vagy van, aki már annyira törekszik arra, hogy ozmózissal előállított vizet igyon, vagy másféle vizet igyon, hogy már viszi magával mindenhová a palackot, mert nem mer sehol sem inni a csapból. Ha túlzásba megy az egészségvédelmünk, akkor lehetetlenné teszi a végén a normális életvitelt, és ráadásul az egészség kárára fog menni. Michael Jacksont nem mentette meg az egészségre való törekvése. Ugye tudjuk, maszkot vett, amikor tömegbe ment, nem mert kezet fogni kesztyű nélkül senkivel sem, nehogy fertőzést kapjon. Megmentette az egészségre való törekvés? Nem, ez betegség volt. Ahelyett, hogy a lelki egészségre törekednénk. A lelki egészség sokkal többet tesz a testi egészségünkért, mint bármilyen vitamin készítmény, mint bármilyen víz. Simon farizeus, aki szintén egy olyan ember, akiért rajonganak, értetlenül áll Jézus előtt és a bűnös nő előtt. Mint hívő embernek megvan a maga hódolói köre, akik elismerik őt, elismerik a hitét, a vallásos teljesítményét. És ekkor belép az életébe egy másik sztár, az igazi, a világ ura, Jézus, és azzal szembesül, hogy neki is van hódolói köre, igen ám, csak ezek teljesen más emberek. Ezek szedetvetett emberek. Ezek egyszerű halászok, és csatlakozik most hozzájuk egy prostituált. Hogy még színesebb legyen a kép. Mi a különbség e világ urainak, csillagjainak a hódolói köre és Jézus hódoló köre között? Az, hogy Jézus hódolói köre, azok az emberek, akik elkezdik őt követni, azért mennek, mert már égeti őket a szükség, tudják, hogy tovább már nem tudnak másképpen élni. És mindenüket odaadják Jézusnak. Amikor bajba kerülünk, amikor orvoshoz jutunk, és van esetleg egy-két olyan szokásunk, amiről már régen le kellett volna szokni, akkor az orvos azt mondja, most akkor válasszon, mit tart meg. Voltak már többen, akik mondták nekem, hogy hát választom kellett, hogy most akkor az ital vagy a cigi. És akkor hát amelyikről könnyebben tud lemondani, arról próbál meg lemondani. Amikor ez a bűnös nő ment Jézushoz, akkor nem úgy ment, hogy na most akkor vajon melyik bűnömet hagyjam el? Mi az, amit megtartsak, és mi az, amit elmondjak Jézusnak? Őt égette az az érzés, hogy tovább nem tud élni Jézus nélkül. Egész lényét adja Jézusnak. Önmagát adja, leborul, sír, semmit nem tart meg magának. Egy evilági sztárnak nem kell legfeljebb csak a pénzünk. Nem kell legfeljebb csak a hódolatunk, hogy érezze, hogy ő nagy. Mert ha nincsen meg a hódolói kör, akkor összeroppan. Akkor öngyilkos lesz. Akkor valamilyen tragédia történik, akkor agresszívvá lesz. Jézusnak nincsen szüksége arra, hogy megerősítsük. Ő önmagában véve az erő. Nekünk van szükségünk arra, hogy hozzá menjünk, úgy, ahogyan vagyunk, mindenestől. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy neki több bűne bocsátatott meg, és azért szeret, akkor nem arról van szó, hogy ő bűnösebb volt, mint a farizeus, nem arról van szó, hogy ez a prostituált több bűnt követett volna el, mint Simon farizeus, hanem arról van szó, hogy több bűnt vitt Jézushoz. Ezért bocsátatott meg több bűne. És a mai helyzetben is ezt gondolom, nem arról van szó, hogy nekünk kevesebb bűnünk van. Annak, aki pedig kívül van a templomon, meg naponta megissza magáét, meg kábítószerezik, meg kimegy az utcára árulni a testét, hogy annak több bűne van. Nem. Arról van szó, hogy több bűne látszik. Ugyanúgy, ahogy a betegségek is olyanok, van, aki nem látszik, van, aki tudja rejtegetni, csak aztán hirtelen bújik elő a sok-sok probléma, és hirtelen hal meg. Nem biztos, hogy az kevésbé beteg, aki nem látszik. Nem biztos, hogy az a betegebb, aki jobban látszik. Ez lelki értelemben is így van. A kérdés csupán az, hogy mennyi bűnt viszünk Jézushoz. Hogy mindenünket oda visszük-e hozzá. Hódolunk-e neki igazán, e világi sztárok, e világi urak, e világi emberek helyett. És ez az a helyzet, ami teljesen betesz Simon farizeusnak. Kicsoda ez a Jézus? A Megkökkentő kegyelem című műben olvashatunk egy érdekes történetet, ide vág, felolvasom. Oda jött hozzám egy szerencsétlen, hajléktalan, beteg prostituált, aki már nem tudott enni adni 2 éves kislányának. Zokogva mesélt életéről, kétségbeejtő helyzetéről. Végül megkérdeztem, nem gondolta még arra, hogy esetleg az egyháztól kérjen segítséget. Sosem felejtem el azt a mélységes döbbenetet, ami kiült az arcára. Az egyháztól? Aztán minek mennék éppen oda? Már így is eléggé gyötör a bűntudat. Csak még nyomorultabbul érezném magam. A történet kapcsán sokáig nyugtalanította a gondolat, hogy annak idején az efféle nők inkább felkutatták Jézust, nem pedig kerülték. És minél jobban kínoszta őket a lelkiismeret, annál inkább a megmentőjüket látták benne. Talán az egyház elveszítette ezt az ajándékát? Hiszen minden jel arra mutat, hogy a lecsúszottak, a szerencsétlenek, akik Jézus idejében tőle várták a segítséget, mai követői körében már nem érzik szívesen látott vendégnek magukat. Vajon mi történhetett? És az az én komoly kérdésem. Mi történt velünk? Miért nem jönnek azok az emberek, akik ennyire lecsúsztak? Ez a kérdés Simon farizeussal kapcsolatban is. Mi történt Simon farizeussal? Hogy nem érti a dolgok nyitját. Hogy ő az, pont ő az, aki nem akarja odaadni magát. A hívő. És jön egy prosti, és odaadja magát Jézusnak. Mi történhetett? Mi történt velünk? Nem volt még elég adóssága? Valószínűleg nem érezte, hogy túl sok az adóssága. A bűnös nő már érezte az adósság terhét. Ez olyan, hogy általában a gazdag emberek később veszik észre azt, hogy bajban vannak. Ugyanúgy, mint az evilági sztárok. Sokkal később veszik észre, hogy baj van, mint az, akinek kevesebb jutott. Hogyha valaki megnézte esetleg most másodjára a Titanic című filmet, akkor látta azt, hogy teljesen lemodellezi ez a film, és maga a Titanicnak az útja, drámája, az emberiségnek a drámáját. Elindulunk, megyünk a kikötőbe, elindulunk az élet útján, és megyünk a halál felé, nincsen menekvés. És ott vannak a gazdag emberek, és amikor már léket kap a hajó és süllyed, még mindig parancsot osztogatnak a kísérőknek, hozza a teját, csinálja ezt, csinálja azt, nem hajlandó felvenni a mentő mellényét, nem hiszi azt, hogy elsüllyedhet a hajó, és aztán hirtelen meghal és megfagy. Azok, akik viszont ott vannak az alsóbb rétegekben, akiknek alig van valamiük, azok azonnal menekülnek, azonnal érzik és tudják és hiszik, hogy veszély van. Szerintem ez történt velünk. Szerintem ez történt az egyházzal is. Most mi vagyunk azoknak a helyében, akik nem hisszük, hogy baj lehet. Akik nem érezzük az adósságunkat. És a bűnös nő, és azok az emberek, akiknek jobban látszik az adósság, jobban látszik a bűn, azok érzik, azok tudják. Jézus azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Szerintem nincsen más kívánsága Jézusnak, mint hogy ezt mondhassa nekünk. Hogyha teljes valónkkal hozzájöttünk most, hogyha minden bűnünket elé hoztuk most, akkor így mehetünk el. Megbocsátattak vétkeid. Teljes felszabadultsággal mehetünk el. Meg van bocsátva minden, ami mögöttünk van. És megtart a hitünk. Életben, halálban. Most is, és mindörökké. Így legyen. Ámen. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy te, amikor belépsz a mi házunkba, a mi életünkbe, ahogyan Simonhoz is tetted, akkor felborított bennünk mindazt, amit képzeltünk és gondoltunk, akkor megrendítesz bennünket, akkor azt műveled velünk, hogy értetlenül álljunk, és nézzünk, hogy te mit cselekszel. Mert szeretnéd, hogyha mi is hozzád mennénk. Nem csak meghívnánk egy díszvacsorára, egy héten egyszer, hanem szeretnéd azt, hogyha egész életünk megtérés lehetne. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a bűnbocsánat felszabadító érzésével, örömével mehessünk ki ebből a templomból, és maradhassunk veled. Amen.